Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg Máté evangéliumából, Máté evangéliumának 18. fejezetéből, a 21-től 35. terjedő versekből.
Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival, amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt az ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Amen.
Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk, dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy példát adtál nekünk. Nem csak szelídséget tanulhatunk tőled, nem csak alázatot, de tanulhatunk még megbocsátását és még sok minden. Köszönjük, hogy ma is hívsz jelenlétedbe a te igéd hallgatására, befogadására. Köszönjük, Úr Jézus, hogy csak nálad van a bocsánat. Engedd meglátnunk azt a hatalmas adósságot, amivel tartozunk neked, amit nem tudunk törleszteni, kifizetni, elrendezni. Köszönjük a te golgotai keresztedet, hogy odaszegezvén a mi adós levelünket tökéletesen elrendezted azt. Úrunk, a te kereszted emlékeztet a bűneinkre, de emlékeztet a bocsánatra is, amit kaptunk. Kérünk, indítsd a mi szívünket bűnbánatra, bűnvallásra, hogy ráébredjünk bűneinkre, és ítélet helyett elnyerhessük a te megbocsátó kegyelmedet. Bocsáss meg, Istenünk, valahányszor vétkezünk szándékosan, mulasztunk engedetlenül, és botlunk érzelmeinktől vezérelve. Köszönjük, hogy nem hagysz erőn felül kísérteni, és elkészíted a szabadulás útját. Így formálsz bennünket. Köszönjük, hogy úgy tekintesz ránk, mintha soha semmi bűnünk nem lett volna. Add, hogy mi is így tudjunk másoknak megbocsátani. Köszönjük, hogy mi is a te néped közé tartozhatunk, akiknek egyetlen szabadítója és üdvözítője te vagy, Úr Jézus Krisztus. Amen.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Máté evangéliumából olvasom az igét a 6. fejezetből, a 12. verset. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Amen. Szeretnék először egy rövid történetet felolvasni, mert nem tudom, hogy kinek ismerős. A történet címe az az, hogy a szénégető. Hát ahogy mentek, mendegéltek, billegtek, meg ballagtak, elől a királyfi, hátul meg süsű, mint egy mozgó hegy, égtelen szitkozódás és átkozódás hallatszott. Mély reket hangon szitkozódott, meg átkozódott valaki, vagyis már elég régen mondhatta magáét, ha így berekedt. Psst, hallgass csak, súgta a királyfi. Megálltak és hallgatóztak. A csuda vigye el, a nyavaja törje ki, az ördög szánkázzon a hátán, a holló válja ki a szemét, a lapos guta üsse meg, a gömbölyű guta üsse meg, mindenféle guta üsse meg, a mennykő csapjon belé, nyíljon meg alatta a föld, verje el a jégeső, vigye el az árvíz, temesse be a hó, a hóhér vágja hátba, a tésztakészítő asszony szakkozza ki a fülét. Csináljanak gumipuskát a füléből, és lőjék ki a fejét. A sírásról legyen az utolsó barátja. Megakadt a reket hang, csak annyit mondott nyögdécselve, hogy a királyfi gyorsan elére lépett, és megkérdezte tőle, mi történt. Hát egy kormos képű, villogó szemű szénégetőt látott, aki alig kapott levegőt a tűtől. A szénégető is meglátta a királyfit, és így szólt rekedtem. Mondj egy átkot gyorsan! Nőjön be az orraluka! Várta rá a királyfi. Köszönöm, mondta a szénégető, majd a kemence szájához fordult és bekiabált. Nőjön be az orraluka! Majd ezután a kormosképű szénégető széttárta a karját, felnézett az égre, és nagyot sóhajtott. Ha valaki ismeri ezt a történetet, akkor tudhatja azt, hogy meglehetősen csekély dolog, bár nem kis dolog volt ez, gyúlt égtelen haragra a szénégető, mégpedig azért, mert az egész birodalomban nem volt gyufa, és nem tudta begyújtani a kemencét. És talán jót is mosolygunk ezen, de amikor készültem, az jutott eszembe, hogy azért a mi fejünkbe és a mi gondolataink között valami egészen hasonlóak meg szoktak időnként jelenni. Amikor valaki felbosszant, amikor valaki valami olyat tesz, ami nekünk nagyon nem tetszik, egy kicsit kontrollvesztetté válunk, és minden, ami eszünkbe jut, azt elmondjuk, hogy a haragunkat, a dühünket, a sértettségünket minél színesebben és minél jobban kifejezzük. És ezekben a pillanatokban a legkevésbé szokott az az eszünkbe ötleni, hogy szépen elcsendesedjünk és megbocsássunk. Az úri imádságban a kenyér kérdést, az Isten gondviseléséről szóló rész után a bűnbocsánat kérés következik. Nagyon jól foglalja össze a heidelbergi K.T. ennek a kérdésnek, a kérésnek a lényegét. Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azaz Krisztus véréért nekünk, nyomorult bűnösöknek, ne tulajdonítsd sem az általunk elkövetett bűnöket, sem a minket bénító gonosz hajlamot. Ugyanakkor a te kegyelmedről tanúskodik bennünk az az indítatás, hogy feltett szándékunk fele barátainknak szívből megbocsátani. Hogyha valaki olvasta az úri imádságot Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában is, akkor azon túl, hogy Lukács evangéliumában nincs benne az imádságnak az utolsó része, ezen a ponton is van egy nagy különbség a kétféle leírás között. És nem csak a magyar nyelven van ez így, hanem a görögben is. Máténál így olvassuk az igét, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Lukásnál pedig így, és bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindenünk ellenünk vétkezőknek. Máté evangéliumában a vétek szó helyén az ofejléma görög szó szerepel, amit lehet adósságnak fordítani, tartozásnak, véteknek. Előfordul olyan is, hogy bűnnek fordítják, de az nem túl jellemző. Inkább véteknek szoktuk fordítani, és az új szövetségi gondolkodásban ezzel a vétek szóval fejezzük ki azokat, amikor a mindennapi, azokat a cselekedeteket, mikor a mindennapi életben teszünk valakinek rosszat, vagy bántunk meg valakit, vagy vétkezünk az Úristen ellen. Lukács evangéliumában azonban nem ez a szó szerepel, hanem az a szó, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan ismertek itt a gyülekezetben is, a hamartia szó, ami azt az állapotot fejezi ki, mikor az ember az Isten nélkül él. És azért fontos ezt kiemelni, mert egy kicsit így másról szól a két imádság, és mást kérünk, de mégis ugyanazt tartalmaz. Az egyik helyen az aktuális vétkeinkre kérünk bocsánatot, és mondjuk azt, hogy amiképpen Isten a mindennapi vétkeinket megbocsátja, úgy mi is legyünk készek megbocsátani mindenkinek a vétkeit. Lukács evangéliumában pedig talán mondhatom azt, hogy egy kicsit még többről van szó, hogy mert Isten megbocsátotta a legnagyobbat nekünk, és elvégezte a kiengesztelést, az Isten nélküliségből megváltott, mivel a hamartiából, az Isten nélküli állapotból megszabadított, ezért mi a sokkal kisebbet, a mindennapi vétkeket legyünk készek megbocsátani. Nem véletlen az, hogy a heidelbergi kártyában mindkettő benne van. Nem másról van itt szó, mint arról, hogy amit Krisztus elvégzett az emberiségért, hogy kiengedtelte az atyát és bűnbocsánatot szerzett, azt nekünk apró pénzre kell váltanunk. Mi, akiket Krisztus megváltott, gyakorolnunk kell az élet legnehezebb, sőt, bizonyos szempontból a legszemélyesebb dolgát, a feltétel nélküli megbocsátást. Nem könnyű ez az út. Sokkal könnyebb a haragot táplálni. Sokkal könnyebb valakitől két lépés távolságot tartani, mint átölelni. Itt mégiscsak arról van szó, hogy ha Krisztus a legnagyobbat, a legtöbbet kifizette értünk, mi sem tehetünk más, mint azt, hogy megbocsátunk. Jézus arra tanít ebben az imádságban, ezen a helyen, hogy miközben kérjük, hogy Isten bocsásson meg, könyörgünk azért is, hogy fele barátaink adóssága is engedtessen el. Arról van itt szó, hogy akkor tudjuk helyesen és szívből elmondani ezt a kérést, miközben könyörgünk Istenhez feloldozásért, miközben feloldozást adunk annak, aki bennünket bántott meg. Az Efézusi Levél 3. vagy 4. fejezetében, olvassuk a 32. versben, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. És azt hiszem, hogy ez egy félelmetes ige. Azért félelmetes ige, mert oda még csak-csak el tudunk jutni, hogyha tőlünk valaki szívből bocsánatot kér, akkor azt mi valami módon megbocsátjuk, vagy előbb-utóbb jó esetben megbocsátjuk. Itt azonban erről többről olvasunk. Ahogyan Isten megbocsátott nektek Krisztusban, ti is úgy bocsássatok meg. Egy kicsit átformában mondhatnám úgy is, ahogy ti nem tudtatok semmit tenni azért, hogy Isten megbocsásson nektek, ti legyetek készek akkor is a megbocsátásra, hogyha ezért az illető semmit nem tesz. Őszintén mondom, hogy ez elképesztően nehéz. Nekem is nehéz. Ezt a valóságban megélni és gyakorolni szinte lehetetlen. Mert sokkal nagyobb készség van bennünk a harag táplálására. A miképpen szó az pusztítás az igében. Hogyha rendezzük Istennel az életünket, nem tehetjük meg azt, hogy nem rendezzük a testvéreinkkel. Ha mi megkapjuk a legnagyobb ajándékot, a megváltást és a bűnbocsánatot, nem tehetjük meg azt, hogy a kicsit nem engedjük el. És a kicsi sem kevés. A példázatban sem. A felolvasott példázat kiinduló pontja az, hogy hányszor kell megbocsátani. Péter szerintem egy kicsit provokálta Jézust az igében, mikor megkérdezte azt, hogy Uram, még 7-szer is meg kell bocsátani? Ha én tenném fel ezt a kérdést, akkor azt a választ várnám, hogy nem, elég 2-szer is, vagy 1-szer. De Jézus nem ezt válaszolja. Pedig az akkori gondolkodás szerint már a 7-szer is nagyon sok volt. És valljuk meg őszintén, hogy nekünk is sok. Hogyha 7-szer kapunk valakitől egy pofont, akkor nehéz 7-szerre is azt mondani, hogy nem haragszom. Még 1-szer hagyja rám. De 2-szer, 3-szor, 7-szer szinte már-már lehetetlen. És akkor Jézus nem csak azt mondja, hogy igen, jól mondott Péter, 7-szer is, hanem azt mondja, hogy még 70-szer, 7-szer is, ami már elképzelhetetlen, ami már megvalósíthatatlan. Ezzel Jézus tulajdonképpen azt mondja ki, hogy mindig, mennyire nem ilyenek vagyunk mi emberek. Az egyet is nehéz elengedni. Hát még a mindiget. Példázatban olvasunk egy úrról, egy gazdáról, akinek sokkal tartoztak, és sokan tartoztak, és elé visznek egy embert, aki 10 000 talentummal tartozott neki. A 10 000 talentum az egy elképzelhetetlenül nagy összeg. Én most nem számoltam végig pontosan, hogy hány forintnak is felelez meg, de hogy egy kicsit érzékeltessem, egy talentum, ez körülbelül 54 kiló. A 10 000 talentum ennek a 10 000 szerese. Nem kevés. Az 540 000 kiló. Őrületesen sok. Ennyi ezüst. És odáll ez az ember, és azt mondja, hogy légy türelemmel, amíg törlesztem. És megesik rajta ennek a gazdának a szíve, és azt mondja, hogy elengedem. Mert tudja azt, hogy ez esélytelen. Erre nincs remény, hogy ezt ezt visszaadja. Hogyha ez elveszett, ez nem tud visszajönni. És elengedi az adósságot. És kimegy ez az ember, megszabadulva az óriási tehertől, és szembe találkozik valakivel, akinek ő tartozott, aki adósa volt ő neki. És azt kéri ez az életem, hogy engedd el a tartozásom. Nem kis dologról van itt sem egyébként szó, mert 100 dénár a tartozás. Egy dénár az akkoriban egy napi napszám lehetett. Hogyha most ezt is súlyba szeretném kifejezni, akkor azt mondom, hogy egy dénár az akkor számolva az 4 gram ezüstöt jelentett. És ennek a 100-szorosa, az 540 gram, alig több, mint fél kiló. És ez az ember megfogja, folytogatni kezdi, és börtönbe veti, míg meg nem adja az utolsó fillérig. Talán érezik a kontrasztot. Az egyik sem kicsit, fél kiló ezüst se kis összeg. De mi a fél kiló ezüst az 540 ezer kilóhoz? Szinte semmi. De mégis mérhetetlenül nehéz. És ezt mi megéljük és megtapasztaljuk a mindennapokban. Hogy milyen nehéz régi sérelmeket elengedni. Milyen nehéz bocsánatot adni akkor is, amikor a másik nem érdemli meg. Milyen nehéz ezt a valóságban megélni. Mert könnyű kimondani a mondatot, hogy bocsáss meg, amiképpen mi is megbocsátunk. De tudjuk-e követni Krisztusnak a példáját? Meg tudjuk ezt élni, amiért imádkozunk? Hogy ahogy nekünk megbocsátottak, mi is megbocsátunk. Azt hiszem, hogy erre az képes, azt tudja megtenni, aki megtapasztalta ennek az ajándékát. Az adósságot soha nem könnyű elengedni. Egyetlen egy dolog van, mely erre felszabadít, Isten mérhetetlenül nagy szeretete. És félelmetes kimondani még önmagamnak is, hogyha megtapasztaltam az Isten szeretetét, nem tehetem meg, hogy én azt nem adom tovább. Isten országának az a részes, aki megtapasztalta és megadta a bocsánatot. Nem könnyű, sokkal könnyebb vágyni arra, hogy derüljön ki az igazság, hogy a jog szerezzen érvényt nekem, hogy lepleződjön le a másik, hogy érje valami rossz a haragosomat, könnyebb várni, hogy vezekeljen és térden állva kérjen bocsánatot, mint azt mondani, hogy elengedem. És nem róvom föl, és szívembe se forgatom tovább a haragot. Szinte lehetetlen. És hiszem csak Krisztus által lehetséges. Talán valaki ismeri a történetet, de szeretném felolvasni valakinek a történetét, aki erről ír. Corrie ten Boom holland keresztény családban nőtt fel, a családja a II. Világháború alatt zsidókat bújtatott, ezért őt is és családját is koncentrációs táborba zárták. Ő túlélte. A háború után a megbocsátásról és az elengedésről beszélt az embereknek. München egyik templomában, az alaksori teremből, ahol igét hirdettem, kifelé tartottak az emberek. Csak lassan tudtak haladni a széksorok között. A bocsánatról volt szó. Ebben a szétbombázott országban az embereknek erre volt a legnagyobb szükségük. Sok képet használtam ennek szemléltetésére. Egyebek közt a próféta e szavait is, Isten a tenger mélyére veti a bűneinket. Ha beismerjük bűneinket, mondtam, akkor Isten azokat a tenger mélyére veti, mégpedig végérvényesen. S ha nincs is benne a Bibliában, hiszem, hogy Isten kiírja, halászni tilos. Senki sem nevetett a teremben. A komoly arcokra pillantva arra gondoltam, vajon értették-e a kis tréfa jelentését. De 1947-ben Németországban egy prédikáció után senki sem tett fel kérdéseket. Csöndben felálltak, beburkolóztak a kabátba, kendőbe, és elhagyták a helyiséget. Ekkor láttam meg a férfit, amint a többiekkel ellentétes irányba felén közeledett. A kopasz fejű, kövér ember szürke kabátban volt, és gyűrött filckalapot tartott nyugtalan kezében. Láttam a kabátot és a barna kalapot. De a következő pillanatban már a kék egyenruhában és halálfejes sapkában láttam ugyanezt az embert. Én meg ismét ott álltam, abban a nagy helyiségben, bántóan fényes fényben, középen nagy halom ruha és cipő. A szégyen, hogy mesztelnül kellett elmennem ezelőtt az ember előtt, még mindig kínzott. És ebben a pillanatban magam előtt láttam a testvéremet is, aki belehalt az ottani kínzásba. Ez Ravensbrückben történt. És az az ember, aki most felém közeledett, őr volt ott. Az egyik legborzalmasabb őrünk. Odaért hozzám, megállt előttem. Kisasszony, ez nagyon jó bizonyságtétel volt. Mondta és nyújtotta a kezét. Milyen jó, hogy az ön mondása szerint minden bűnünk a tenger fenekén van. És most én, aki olyan meggyőzően beszéltem az imént a megbocsátásról, a jegyzeteimet kezdtem rendezgetni, hogy ne kelljen kezet fognom vele. Ő nem emlékezett rám. Persze, hogy nem. Hogy is emlékezhetett volna egy fogoly nőre sok ezer közül? Én azonban emlékeztem rá. És a korbásra is, ami az övébe volt dugva. Akkori kínzom, rabtartom előtt álltam. Megfagyott bennem a vér. Ő folytatta. Ön említette Ravensbrückköt. Én őr voltam ott. Úgy látszik, tényleg nem ismert fel. De ennek vége, folytatta. Keresztjén lettem, Jézus Krisztus megszabadított, és tudom, hogy Isten minden ott elkövetett rémtettemet megbocsátja, és megbocsátotta. De ezt most szeretném az ön szájából is hallani, kisasszony. Ismét felé nyújtotta a kezét, és komoly hangon kérdezte. Meg tudna nekem bocsátani? Itt álltam most én, akinek a bűne újból és újból megbocsátattak, aki Isten bűnbocsánatából éltem, és nem tudtam ugyanezt megtenni. A testvérem ott halt meg, jutott eszembe. És ki tudja, hogy ez a férfi mennyivel járult hozzá az ő lassú, borzalmas halálához. És most ezt ő akarja, ki akarja radírozni belőlem egy egyszerű kéréssel? Meg tudna ő bocsátani? Néhány másodperc telhetett el, amíg előre nyújtott kezével ott állt, de számomra ez kínos óráknak tűnt, mert még sohasem történt meg velem, hogy ilyen nehéz dologba kellett döntenem, mint most. Tudtam, hogy meg kell bocsátanom. Hiszen Isten megbocsátásáról szóló ígéretének van egy döntő előfeltétele, hogy megbocsássunk azoknak, akik vétkeztek ellenünk. Ha meg nem bocsátjátok az embereknek a bűneiket, mondja Jézus, ti mennyei atyátok sem bocsát meg nektek. Én ezt tudtam. Nem csak a Bibliából, hanem a mindennapi tapasztalatomból is. A háború befejezése óta egy olyan otthont tartottam fenn a nácik áldozatai számára, ahol őket gondoztuk, és ott kézzel foghatóan megtapasztaltam, hogy csak azok találtak vissza az életbe, csak azok voltak képesek újrakezdeni, akik korábbi ellenségeiknek meg tudtak bocsátani. Tekintet nélkül arra, hogy milyen egészségi állapotban voltak. Aki a keserűségét ápolgatta, rokkant maradt. Ez éppen olyan egyszerű volt, mint rettenetes. És most itt álltam hideg szívemmel, nagyon szégyeltem magam. De a megbocsátás nem érzés dolga, gondoltam. A megbocsátás az akarat tette, és az akarat a szív hőfokának tekintetbe vétele nélkül is képes cselekedni. Uram Jézus, segíts rajtam! Imádkoztam magamban. És most szabaddá teszem a kezem, hogy megbocsássak. Te add hozzá a szükséges érzést is. Elengedtem a jegyzeteimet, s gépiesen, mint egy darab fát tettem a kezemet a férfi kinyújtott kezébe. És amikor ezt tettem, különös dolog történt. Gyógyító melegség hatott át az egész szívemet, egész lényemet. Sírni kezdtem. Megbocsátok, testvér, mondtam, teljes szívemből. Hosszan tartottuk egymás kezét, egykori őr és egykori fogoly. Isten szeretetét soha nem éltem át ilyen intenzíven, mint abban a pillanatban. Az azonban világos volt előttem, hogy ez nem az én szeretetem volt. Ez a Szentlélek ereje volt, akiről a Bibliában, a római levélben ezt olvassuk. Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe, a Szent Lélek által, aki adatott nekünk. Képesek vagyunk-e mi is, és készek vagyunk-e mi is, én is, végigjárni ezt az utat, hogy megbocsássak. El tudom-e engedni az engemért sérelmeket, a jogtalanságot, melyet talán semmi nem hoz helyre, hanem maradandó. Hogyha a haragunkat ápolgatjuk, akkor ellenségeink lesznek, és egyre több ellenségünk. Mivel Isten nekem, nekünk megbocsátott, és mindent elengedett, ezért kell és szükséges, hogy én is megbocsássak másoknak, magamnak, mindenkinek. Talán jól esik ezt elhessegetni, és talán könnyebb elfelejteni mindazt, amiről ez az ige szól. Vegyük nagyon komolyan Isten szavát. És amikor imádkozunk, és mondjuk az Úr imádságot, akkor adja Isten, hogy átérezzük ennek az igének teljes mélységét. A hálát, hogy nekünk megbocsátatott, és Isten adjon erőt, hogy szívből mi is megbocsássunk. Isten kegyelméből, erejéből. Amen. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, bűnbánattal valljuk meg előtted azt, hogy sokkal könnyebb azt kérni, hogy bocsáss meg nekünk, mint azt kérni, hogy tégy bennünket készi arra, hogy mi is megbocsássunk. De talán, Urunk, a legnehezebb valóban megbocsátani. Urunk, megvalljuk előtted, hogy sokkal könnyebb forgatni a szívünkben a haragot. És talán most gondolatainkban ott vannak azok a személyek, akikről tudjuk azt, hogy haragosaink, akikről tudjuk, hogy megbántottak bennünket, hogy ártottak nekünk. És talán azt érezzük, hogy a legkevésbé sem szeretnénk mindezt elengedni. De Urunk, most azért könyörgünk, hogy mégis erre tégy készé bennünket. Urunk, akik bocsánatot nyertünk, hadd kövessük a te példádat, hogy bocsánatot adhassunk. Urunk, mérhetetlenül sok az, amit elengedtél nekünk. Oda emeltél, ahova mi nem juthatunk. Azt adtad meg, amit el nem érhetünk. És mi mégis, amit bár úgy érezzük, hogy fontos, mégsem tudjuk elengedni. Urunk, könyörülj meg rajtunk. Vedd ki a szívünkből a haragot, a dühöt, a szitkot, a sértettséget, és törzsd be a szívünket a te szereteteddel. Urunk, talán még ezt is félünk kérni, mert jobban esik táplálni a haragot. De azért könyörgünk, Urunk, hogy irgalmazz nékünk, és az, hogy megtapasztaljuk annak a felszabadító erejét, amikor bocsánatot nyertként bocsánatot tudunk adni. Nem azért, mert a másik megérdemli, nem azért, mert a másik valamit jóvá tett, nem azért, mert eleget vezekelt, hanem azért, mert te szeretsz bennünket, és szereteteddel betöltöd életünket. Irgalmazz, Urunk, nekünk, és könyörülj meg rajtunk. Az, hogy őszintén és tiszta szívből tudjuk kimondani az úri imádságnak ezt a mondatát is. Urunk, nem csak azért könyörgünk, hogy segíts megbocsátani, hanem azért is, hogy segíts hordozni a terheinket. Urunk, hadd könyörögjünk most azért a testvérünkért, aki súlyos műtéten esett át. Kérünk, hogy te légy az ő gyógyítója és erősítője. Könyörgünk, Urunk, hogy te légy betegeinkkel, és te adj nekik erőt napról napra, lelkileg és testileg egyaránt. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy te adj gyógyulást mindazoknak, akik előttünk vannak, és azoknak is, akik talán most eszünkbe nem jutnak. Irgalmazz, Urunk, és könyörülj meg rajtunk. Te légy ezzel a gyülekezettel, adj bölcsességet tovább vezető úton. Add, Urunk, hogy a kérdéseinkbe és döntéseinkbe ne az érzéseink határozzanak meg, hanem hadd lássuk meg a te akaratodat. Könyörülj meg, Urunk, hogy meglássuk azt a lelkészt, akit ide rendeltél. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy te tartsd meg és erősítsd meg ezt a gyülekezetet. Olyan jó az, Urunk, hogy ebben a nehéz időszakban is megtapasztalhatjuk, hogy te a tenyereden hordozol bennünket. Urunk, te őriz bennünket a továbbiakban is. áld meg a gyülekezetet, és áld meg egyenként, meg minden egyes tagját. Légy Urunk, őriző pásztorunk, Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Fennállva az Úr Jézus szavaival imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.